Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Kedves gyerekek, kedves felnőttek, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk mai újszövetségi ige szakaszunkból. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levele, 9. fejezetének 24-től a 27. versig terjedő szakaszából. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató, azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és engedelmessé teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Elcsendesedve imádkozzunk. Köszönjük neked, édesatyánk, Urunk és Istenünk, hogy amikor visszatekintünk a történelembe, a mai napra és a jövőre tanítasz minket. Köszönjük, édesatyánk, hogy együtt lehetünk most ennek az iskolának a közösségében, itt a te házadban. Gyerekek és felnőttek kinyithatják a szívüket feléd. Szólj hozzánk, kérünk. Adj nekünk lelki útravalót. Add, hogy megismerve a régen történteket, megértsük jobban az életünket, téged magad, a te nagy terveidet, a te gondolataidat, hogy a bizalmunk erősödhessen benned, hogy a látásunk tisztuljon, hogy már gyermekkorunkban teljes bizonyossággal rád hagyatkozzunk, hogy semmitől se féljünk, hogy el ne tévedjünk, hogy járjunk azon az úton, amelyet te végiggondoltál számunkra, örömben, háladásban, a te erődből merítve, a te szeretetedből élve. Így köszönjük, hogy itt lehetünk és emlékezhetünk a reformációra, mindarra, amit akkor adtál, és amit újra és újra szétosztasz közöttünk itt most is, a 21. században. Kérünk, mennyei atyánk, hogy az Úr Jézusért, a te fiadért, hallgass meg minket, áldj meg minket, és légy itt közöttünk a te szent lelkeddel. Amen. Két mondatot szeretnék még egyszer felolvasni előttetek, és ennek üzenetét átadni számotokra, hogy engem is megszólított Isten igéje. Ebből a szakaszból, tehát Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levele, 9. fejezetének 26. és 27. versének egy részéből. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és engedelmessé teszem a testemet. Eddig az írott ige, foglaljatok helyet. Kettő év híján 500 éve történt. Ugye régnek tűnik. Majdnem 500 éve. És mégis állítom nektek, ma is érvényes, ma is segít, ma is eligazít bennünket. Amit akkor a reformátorok felfedeztek, és elkezdtek élni. Elkezdtek, még azt is mondhatom, egy kicsit utánozni. Kiket kezdtek el utánozni a reformátorok? Az apostolokat, az Úr Jézusnak a kortársait, az Úr Jézusnak az első követőit. És itt van előttünk most egyik, Pál apostol, aki kettő dologban mondja, hogy én így élem meg a hívő életet. És a sportból veszi a hasonlatot. Talán meglepő, de Pál szokott ilyet tenni. Egyrészt azt mondja, hogy futok, másrészt, talán még meglepőbb, boxolok. Ezt a két sportot használja hasonlatképpen a hívő életére nézve. Ezt szeretném most megosztani veletek, hogy mit jelentett ez akkor neki, és mit jelent ma nekünk, és a reformációban miért volt szükség arra, hogy visszatérjünk ahhoz, ahogy Pál csinálta, meg Péter, meg János, meg András és a többi tanítvány, a többi apostol. Szóval azt mondja Pál, hogy futok, és öklözök, boxolok mai szóval. futok, de meghatározza úgy, hogy nem bizonytalanul, és boxolok, de nem úgy, mint aki a levegőbe vagdos. Tudjátok milyen, amikor a levegőbe vagdos, biztos láttatok már boxmeccset, hogy el tudjátok képzelni, amikor ugye, ököl, vívás folyik, és az egyik fél csak úgy jó a levegőbe elsuhontja a kezét. Azt mondják, aki hozzáértek, hogy ez neki is, magának is nagyon fáj, mert igazából nem érkezett meg az ütés, csak úgy elszállt. És ezek rossz dolgok, mert így nem fog győzni. Ha a levegőt üti, ha a levegőt öklözi, akkor biztos, hogy nem fog győzni. És a futásban is, mert először a futást használja Pál hasonlatképpen, Pál azt mondja, hogy ő nem bizonytalanul fut. Hát milyen a bizonytalan futás? Képzeljük el, hogy az életünk tényleg egy hatalmas, hosszú terepfutás, egy nagy-nagy maratoni verseny, amin elindulunk kicsi korunkban, amikor először lépünk, és mind a mai napig járunk rajta, futjuk ezt az utat. Milyen a bizonytalan futás? Hát először is, amikor bizonytalan a cél. Gondold el, hogy azt mondják neked, hogy fuss arra, de nem mondják meg, hogy hova. Hát futsz egy darabig, aztán egyre lassabb leszel, aztán egyre jobban tanástalan, hogy most akkor miért hova futok? Miért van ez az egész? Tehát a cél nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy ha már futunk, akkor hova fogunk megérkezni, hol fogunk győzni. Hiszen itt most versenyről van szó, nem általában futásról, hanem arról, hogy koszorút nyerjünk. Győzelmi koszorút, így mondja a Biblia. Pál azt mondja először is, hogy nem úgy futok, mint aki nem tudja a célt. Aztán mitől lesz rossz a futás? Ha az út rossz, nem tudom, futottatok-e már köves talajon, kavicsoson, vagy homokban. De borzasztó nehéz. Ha meg köves, kavicsos, akkor meg töri az ember lábát a legjobb edzőcipőben is, meg a bokát kimegy. Ha köves, kavicsos úton kell futni, vagy ösvényen. Tehát ha rossz az út. De az is probléma, amikor sok az elágazás. Ugye jártatok már így, akár versenyszerűen, valamilyen terepfutás versenyen, hogy volt egy csomó útelágazás, és most vagy volt tábla, vagy nem, vagy tudtad, hogy merre kell futni, vagy nem, elbizonytalanodtál, főleg, ha nincs semmiféle jelzés, főleg, ha bent vagy egy erdőben, és egyszer csak szétválik, meg megint szétválik, meg megint szétválik az út. Na de merre fussak, hogy a célba érjek? Ugye érzitek, ez bizonytalanság, ez rossz dolog. Akkor nem tudom, hogy az elágazásoknál merre kell menni. És Pál azt mondja, hogy mi, mint hívő emberek, az Úr Jézus követői nem bizonytalanul futunk. Nem bizonytalan cél felé, nem járhatatlan utakon, és nem úgy, hogy az elágazásokban állandóan elbizonytalanodunk, hogy most akkor el kell kanyarodnom, vagy nem kell. Ismeritek talán a mondást, minden út Rómába vezet, ez még a római birodalommal keletkezett. A fő utak tényleg oda vezettek, de ez van már nem így van. És akkor se vezetett minden út azért Rómába. Ma meg, ha elindulsz egy ilyen versenyen, ott vagy az erdőben, hát végképp nem fog minden út a célba vezetni, hanem egy. Csak tudnod kell, hogy melyik vezet oda. Különben veszítesz, vagy még rosszabb, nem csak, hogy lemaradsz a győzelemről, hanem eltévedsz. És ez még rosszabb. Hogy fogsz hazatalálni? Hogy fogsz visszatalálni? És olyan jó, amikor azt látjuk, hogy Pál állítja, hogy nem ilyen a mi futásunk. És a reformátorok ezt fedezték fel újra. Nem kell ám ilyen bizonytalanul élnünk és keresztjének lennünk, mert tudjátok, mi volt a helyzet a középkorban, a reformáció előtt, 1517 előtti években, sőt már évszázadokban is. Sok-sok bizonytalanság jött az életbe. Például, pontosan akkor most kifelé futunk, ha egyszer az életünk véget ér? Az Úr Jézus felé, Mária felé, a szentek felé. Pontosan akkor milyen módon fussunk, milyen taktikával, a jó cselekedetekben bízzunk? Vagy abban bízzunk, hogy az egyház majd közben jár értünk, és majd ő eligazgatja az utunkat? Melyik a jó út? És amikor kitérők jönnek, akkor most kire hallgassunk? Az előbb felsoroltak közül mégis kire? A középkorban nagyon sok bizonytalanság jött be a keresztény életbe. Jó szándékú emberek voltak, akik ezt ajánlották, hogy na bízzunk egy kicsit most ebben is, meg abban is, meg amabban is. Meg legyen az egyház, ami közben járunk. De melyik a jó út? És a kitérőknél, az elágazásoknál ki segít? A reformáció azt fedezte föl. Térjünk vissza oda, ahogy Pálék csinálták. Ahogy az apostolok futottak, gyerekek. Térjünk vissza az Isten igéjéhez, hiszen a Biblia azt rögzíti, ahogy az apostolok és maga az Úr Jézus Krisztus futotta, élte az életét. És majd látjuk, harcolta a maga harcait, öklözött, ha kellett, boxolt. Pál hogy futott? Azt mondja, tudom, ki vár a célban. Tudom, hogy ki a cél. Maga az Úr Jézus Krisztus vár. Nem más, ő. Ezt latinul így mondták ki aztán a reformátorok, hogy solus Christus. Egyedül Krisztus. Nem bizonytalankodtak, hogy talán más. Nem. Jézus Krisztus vár a célban. Ez nagyon fontos, hogy Pál tudta. A reformátorok újra ide tértek vissza. Fussunk Jézus Krisztus felé. Mit mond erről a Biblia? Azt is elmondja, hogy tudjuk, mi vár a célban. Nem csak ki, hanem mi. Mi vár a célban? Hát van benne egy megrendítő is, a zsidókhoz itt levélben azt olvassuk, elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, aztán az ítélet következik. Mi vár a célban? Ítélet. De, tegyük hozzá megint Pál szavait, a 2 Timóteus 4-ben olvassuk, hogy várom a győzelmi koszorút, amit amaz igaz bíró eltett nekem. Az igaz bíró eltett nekem a célban. Győzelmi koszorút. Ki az igaz bíró? Az Úr Jézus Krisztus. Tehát mi vár a célban? Ha így kérdezzük, ítélet. De ki vár a célban? Egy olyan igaz bíró, aki mindent tud, gyerekek. Akit nem lehet becsapni, nem lehet rád fogni olyat, amit nem csináltál. De mindent tud rólad, amit csináltál. És mindent tud rólam, amit gondoltam, amit mulasztottam, amit vétettem, azt is tudja. De tudjátok, hogy aki itt benne hisz, azt mivel várja? Teljes bűnbocsánattal várja. Teljes bűnbocsánattal várja. És azt mondja, hogy tudom, mit csináltál, tudom, ki vagy. Várlak régen. Nézd, itt van elkészítve neked a teljes bocsánat. Én átvállaltam a te bűneid büntetését. Ne izgulj! Mi vár a célban? Ítélet, de az Úr Jézus Krisztus igazságos döntése vár a célban. És az Úr Jézus elmondta, aki én bennem hisz, az, ha meghal is, él. Én vagyok amaz igaz bíró, aki pontosan látom, hogy itt a gyerekek és felnőttek szívében ott van-e a bizalom. Hiszik-e, hogy én meghaltam a bűneikért, mert ha hiszik, övék a bűnbocsánat. Ezért jöttem a földre, hogy a végén átadhassam nekik, mint egy csomagot, a teljes bűnbocsánatot. Pál nem bizonytalanul fut, hogy jaj, vajon megbocsáttatnak-e a bűneim? Jaj, mi lesz velem? Hát annyit vétkeztem. Pál is vétkezett. Én is. Ti is. De nem bizonytalanul futunk, hanem azzal a meggyőződéssel, bizonyossággal, hogy az Úr Jézusnál készen van valamennyi bűnünk bocsánata. Ezt úgy képzeljétek el, mint egy listát, egy papírlapot, amire szépen sorban fölírják a bűneinket, még a gondolatainkat is, amik rosszak, a mulasztásainkat is, tehát nem csak amit rosszat csinálunk, hanem azt is fölírják, hogy ezt a jót meg kellett volna tenned, de nem tetted meg. Ez is ott van azon listán, jó hosszú. Állítom, hogy az első sökés elég hosszú, a magamiról már nem ismerek beszélni. És tudjátok, mi várja ott az Úr Jézusban hívőket? A célban. Ez a lap egy nagy piros csíkkal áthúzva. Az egész tetejétől a lap végéig. Egy nagy piros csík. Rendezve, fizetve, eltörölve, azt jelenti ez a piros csík. Eltörölve, mind az első pici gyerekkori hazugságotól kezdve az öregkori irigységedig. Minden. Pál tudta ezt. A reformátorok újra felfedezték ezt, és mi is hisszük és valljuk. Nem bizonytalanul futunk, hogy mi vár a célban. Tudjuk, hogy ki, és tudjuk, hogy mivel vár minket. Akik az övéi, akik benne hisznek, azokat bűnbocsánattal várja. Ezzel az áthúzott listával várja. Ezért van örömünk, ezért van reménységünk, ezért futunk bátran, és nem bizonytalankodunk, hogy Úr Jézus, most feléd akarok futni, nem feléd, most te vársz, nem vársz. Pál egyértelműen tudta. Nem bizonytalanul futok, hanem tudom a célt. Ismerem őt, és tudom, mivel vár engem. És a reformáció ezt újra elővette a Bibliából. És mi újra elővesszük most is a 21. században, hogy örüljetek, hogy reménységetek legyen. Hogy ne csapjátok be magatokat, nincs más út. Az Úr Jézus világossá tette, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Bölcs Salamon meg figyelmeztet a példabeszédek könyvében, hogy van olyan út, ami helyesnek látszik az ember előtt, de a vége halálba menő út. A világban nagyon sok utat kínálnak elénk. Nagyon sok minden. Bíz ebben, bíz abban, csináld ezt, csináld azt. Menj el ilyen gyógyítókhoz, menj el olyan vallási közösségekbe. Pállal és a reformátorokkal, Luther Mártonnal, Calvin Jánossal, Zwingli Ulrichel és a magyar reformátorokkal együtt valljuk. Ne bizonytalankodj, és ne menj más útra. Egy út vezet a célba. Maga az Úr Jézus Krisztus, aki igaz bíróként vár. Még egy példát hadd mondjak erre, talán még itt nektek nem meséltem el. Vas Albert, híres erdélyi magyar íróról jegyezték föl, vagy talán ő maga írja le, ha jól emlékszem, az életrajzában, hogy amikor a II. Világháborúban ő is katonatiszt volt, és rá volt bízva egy kisebb csapat, akkor egyszer nagyon nagy bajba kerültek. Talán valahol az egykori Szovjetunió területén még bekerítették, beszorították őket egy kisebb erdőbe, és eljött az éjszaka. És azt vették észre, hogy a kis erdő másik oldalán egy hatalmas mocsár van, tehát oda nem tudnak menni. Az erdőn kívül pedig már ott voltak a csapatok, a szovjet csapatok, amelyek őket üldözték. És ott töltötték az éjszakát nagy-nagy félelemben. Mi lesz reggel? Akkor megindul az ellenség. És ezen rágódott Vas Albert, mert ő volt annak a kis csoportnak, csapatnak a parancsnoka, hogy most mi lesz? Itt a szeme láttára fogják lelőni az összes katonáját. Nem tudott aludni, ott hánykolódott a sátrában, aztán járkelt ott a homályban, és egyszer csak kis zörgésre lett figyelmes, és észrevette, hogy állatok mozognak ott tőlük nem messze, őzek például, meg nyulak. És megfigyelte, hogy mindegyik ugyanarra megy. És odalopakodott, és megfigyelte, hogy mennek ki a kis erdőből. Nem az ellenség felé, hanem a mocsár felé. Oda ment, és észrevett valamit. Ezek a vadak, őzikék meg nyuszik, egy ösvényt ismertek. Egyetlen egy ösvény volt, ami keresztül vezetett a mocsáron. Azt senki nem ismerte, csak ők. És képzeljétek el, fölrázta Vas Albert a katonáit, és azt mondta, hogy gyertek, és lopakodjunk utánok. És még azon az éjszakán megmenekültek minnyája. Reggel, amikor jöttek az ellenséges csapatok, már csak a hűt helyüket találták az erdőben. És ők nem tudták az ösvényt a mocsáron keresztül, mert azt csak a kis vadállatoktól lehetett megfigyelni. Egy út, gyerekek, kivezetett a meneküléshez. Csak egy ösvény volt, nem volt több. De az állatok tudták, és Vas Albert észrevette, és ezért kapott is aztán később egy kitüntetést. Pedig hát nem ő volt, hanem Isten nagy kegyelme, de hát ő is így írja ezt le. Amikor Pál azt mondja, hogy nem bizonytalanul futok, én tudom azt az utat, amelyik a célba visz. Én tudom azt az utat, amely a meneküléshez visz, a bűnbocsánathoz visz, a mennyországba vezet. Én tudom azt az utat, és tudom, hogy ott a végén Jézus vár. És tudom, mivel vár, bűnbocsánattal várja a benne hívőket. Ezért bíztat most is az ige, és ezért hagyta ránk a reformáció ezt az örökséget. Nem úgy futok, mint aki bizonytalan cél felé megy, mondja Pál, hanem hittel és meggyőződéssel. És a másikról is egy kicsit még, a másik példájáról, amit használ itt az apostol, milyen a levegő öklözése? boxolását, hogy az elején már próbáltam bemutatni nektek, hát ez egész szörnyű, fárasztó is. Tényleg fárasztó, mert állandóan mellé jut az ember, ugye ez egy küzdelem, egy harc, ahol szeretne győzni, de hogyha rendszeresen mellé csap és nem találja az ellenfelét, hát szinte biztos, hogy elveszíti a meccset. Elveszíti a küzdelmet. Tudjátok, Luther Márton annak idején, mint a középkori egyik szerzetes rendnek a papja és tagja, egyszer fölkiáltott. Hadd idézzem németül is, talán vannak néhányan, akik tanultok vagy tanultatok, ő többször fölkiáltott így az életében, még fiatal papként, hogy Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Magyarul ez azt jelenti, így lehetne lefordítani, hogy hogy találhatnék egy kegyelmes Istenre? De ez nagyon mélyen a szívéből jött, tudjátok miért? Mert azt érezte, hogy fárasztó a keresztjén élet. Azt érezte, mint amikor a boxoló állandóan a levegőbe öklöz. Ő csinál valamit, de nincs benne igazán öröme. Csinál valami egyházi dolgot, és nem érzi, hogy győzne. Sőt, csak egyre fáradtabb, egyre kedvetlenebb, egyre bizonytalanabb, mint a boxoló, aki rendszeresen mellé üt. Luther Márton pont ezt éli át, és ezért volt a szívében ez a kiáltás, hogy van kegyelmes Isten, akit meg lehet ismerni. Van kegyelmes Isten, akitől nem kell félni. Mert őnek a középkorban azt tanították, hogy bizony félelmetes és hatalmas az Isten. Jó, ha rettegsz tőle. Nagyon vigyázz, mert lesújt rád. És Luther azt érezte, hogy hiába tart miséket, hiába jár Isten tiszteletre, hiába minden, hiába lett pap és szerzetes, még mindig bizonytalan, mint aki a levegőt öklözi. És akkor odalépett hozzá az ő egyik idősebb paptársa, és csak annyit mondott, Márton, olvastad már az új szövetséget? Mondta, hogy hát még nem. Ez is jellemző volt akkor, hogy valaki úgy lehetett pap, hogy még el sem olvasta a Bibliát, de hát ma már ilyen nincsen, egyik egyházban sem. De akkor még ilyen helyzet volt. És elolvasta a Bibliát, az új szövetségi részét, és a szívét békesség töltött el. Az igaz ember hitből fog élni. Az igaz ember hitből él, szólította meg őt az Isten igéje. És ha te száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta a halálból, akkor üdvözülsz. És egyszerre kezdte érezni Luther, és aztán később Kálvin János, Zwingli és a többiek. A magyar Mélius Juhász Péter, vagy Szegedi Kis István, vagy sorolhatnánk Károli Gáspárt, Szent Simolnára Robertet, egészen a mai hitvaló őseinkig. Kezdtek rádöbbenni, hogy nem fárasztó, nem levegő öklözés, mert nem kell megdolgoznom a bűnbocsánatért, gyerekek. Abba fáradt bele a középkori egyszerű hívő ember, de még egy szerzetes pap is, abba fáradt bele, hogy mindig azt mondták neki, hogy dolgozz meg a bűnbocsánatért. Teljesíts, minden dolgozatot írd meg ötösre. De nem lehet minden dolgozatot megírni ötösre. Ugye nem? Na jó, lehet, hogy egy-ketten megcsináljátok, de a dolgozat az egyszerűbb, mint a bűnbocsánat. Higgyétek el, a legnehezebb dolgozat is egyszerűbb. De amikor rájöttek, amire Pál is rájött, hogy én nem a levegőt öklözöm, én tudom, hogy nem nekem kell megdolgoznom a bűnbocsánatért. Nem nekem kell. Valaki már megtett mindent. Mindent. Az életét odaadta ajándékba. Az életét letette áldozatul. Az Úr Jézus Krisztus. Nincs mit hozzátenni. Nem nekem kell megküzdenem a bűnbocsánatért. Hanem az ajándék. Ahogy Pál leírja az Efézus 2.8-ban, hogy hiszen kegyelemből van üdvösségetek, vagyis ajándékba adja Isten ezt. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjen, és senki se érezze úgy, hogy dicsekszem, de mégis bizonytalan vagyok. Nagyon jó fej vagyok, de ha őszintén megkérdeztek, fogalmam sincs, hogy van-e igazán bűnbocsánatom, fogalmam sincs, hogy van-e örök életem, de azért dicsekedni tudunk. Mindenki, minden, bármelyik felekezetbe járunk, dicsekedni azt nagyon tudunk. De a szív mélyén mindenki látja és érzi, hogy csapom be magamat. Öklözök én a levegőbe. Mondok egy nagyot, hú, ezt most megcsináltam, mint szolgálat. Én most ilyen egyházi dologban voltam benne. Én rajtam ekkora palást van, meg akkora reverenda van, meg minden. És ütöm a levegőt. De nem kell ezt így csinálni. Pál és a reformátorok arra jöttek rá, hogy úgy élhetünk, hogy nem a levegőt öklözzük, mert nem kell, hogy fárasztó legyen a hívő élet. És nem kell, hogy értelmetlen legyen, hiszen azt tanították őnekik is még annak idején fiatalon, hogy sok-sok imát mondj el, és akkor majd Isten biztos meghallgat. És érezték akkor is, és ma is érezik ösztönösen, hogy miért kéne Istennek ugyanazt elmondani 20-szor? Hát nem értelmes ő? Hát nem érti egyből? Hát mindenki érzi a szívemén, hogy dehogy nem, hát ha valaki, ő értelmes. Ha ilyet tudott teremteni, és ilyen Bibliát csodálatosan tudott ránk hagyni, és minket, embereket ilyen fantasztikussá teremtett, akkor ő milyen értelmes lehet? Nem értelmetlen imák ismételgetése, nem szertartások unalmas ismételgetése. Már megint istentisztelet, aztán úrvacsora, aztán ez, az, ismétlünk. Fárasztó, értelmetlen és üres és haszontalan, és nincs ereje kifelé sem, különösen ma a világ, a hitetlen világ csak nézi, mit csinál az egyház, nem értjük. Mit csinál? Mit ismételget annyit? Pál azt mondja, én nem úgy öklözök, mint aki levegőt vagdos. Nem levegőt ütöm. Nem a bűnömet, pontosabban a bűnömet nem jóvá teszem, hanem Jézusra teszem. Jézusra teszem. És él Pál apostol, és élnek a reformátorok, és élnek a mai hívő emberek értelmes, változatos és gazdag életet lélekben. Pál így írja a római levélben, hogy vizsgáljátok meg a ti megújult értelmetekkel, mi Isten akarata, mi az, ami neki tetsző, ami jó és tökéletes. És ez változó, gyerekek. Nem monotonon mindig ugyanazt mondja, hogy ugyanazt csináld állandóan. Vannak dolgok, amiket önként teszünk, mint hogy eszünk. A Bibliát azért olvasom, mert lelkileg eszem. Imádkozni azért imádkozom, meg lélegzem. Azt persze, hogy csinálom minden nap. De egyébként egy csodálatos, változatos életre hívott el minket Isten. Filippi levélben olvassuk, semmiért se aggódjatok, hanem a kéréseiteket mindenkor hálaadással tárjátok Isten elé. Kérjetek, és adatik nektek, mondta az Úr Jézus. És nem mondta, hogy mit kérjünk meg, mit ne. És azt is mondta, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bővölködjenek. És végül tudjátok, az is kiderül Pál apostol szavaiból, és a reformáció újra felfedezte ezt is, hogy aki jól küzd a sportban, és igazi győzelmeket arat, tudnék most neveket mondani, de talán inkább mégsem, az igazi nagy győztesek és az igazi nagy bajnokok nem magukat dicsérik. Nem magukat dicsérik. Mint ahogy Pál sem azt mondta, hogy bízzunk az egyházban, vagy bízzunk bennünk, mint apostolokban, vagy bízzunk a meghaltakban, szentekben vagy másokban. Nem önmagunkban, nem emberekben, nem emberek hatalmában bízunk. És nem is mást ütlegelünk, és figyeljetek még erre egy picit, nagyon sokan sajnos ezt sem tartották meg, és különösen a középkorban, a keresztes háborúk idején neki mentek azoknak, akik másképp hisznek, és lettek belőle szörnyű háborúk. De nem ezt tanították az apostolok, és nem ezt tanították a reformátorok se, még akkor sem, ha a reformáció után is voltak szomorú háborúk. Aki nem értette meg az igét, az ment bele a háborúba, és még ma is állítom, amikor szent háborút hirdet valaki, borsózik az ember háta, ma is lehet ilyet a hírekbe hallani. Azt kell mondanunk csendesen, szeliden, az Úr Jézus nem így tanít. Tudjátok, mit ír Pál apostol, hogy boxol? Meglepődtök, én is meglepődtem, amikor is megnéztem az eredeti szöveget. Azt mondja, hogy behúzok magamnak. Komolyan. Azzal kifejezéssel él, mint amikor valaki a szeme alá. Jó nagyot. Nem mentek el neki otthonról. Nem. Hanem azt mondja el ezzel az apostol, én nem másokat ütök, soha. Hanem tudjátok, mit üt, amikor észreveszi a saját bűnét. Azt üti. A saját bűnét. És azt mondja, hogy elég. Utállak, hazugság. Utállak, irigység. utállak lopás, utállak veszekedés, utállak szeretetlenség. Magának húz be. Azt mondja, én így öklözök, nem másokat ütögetek, nem is a levegőt össze-vissza, nem az ellenfelemet, de nem is a szomszédomot, nem a pattársamat ütöm, hanem magamat. Amikor észreveszem, hazudtam, loptam, csaltam, igazságtalan voltam, szeretetlen voltam. Ez a helyes küzdelem. Ezt áldja meg az Isten. Amikor eljut az ember ide, hogy Uram, én ha már ütök, akkor magamra ütök. Nem fizikailag, ugye értitek? Ez már nem igazi box, hanem a szívéről van szó, a lelkéről van szó. Erre tanít az apostoli életút, és ezt fedezték föl a reformációban újra, és ezt szeretnénk megélni veletek együtt, gyerekek és felnőttek, mert hisszük, hogy így győzelemre vezet minket az Úr. Győzelemre vezet. Győzünk a saját gonoszságaink fölött, ez az első nagy győzelem, és győzni tudunk a mások gonoszsága felett is, de úgy, hogy nem bántjuk az embereket, hanem legfeljebb néven nevezzük, hogy nézzétek, ez rossz dolog, nézzétek, ez szeretetlenség, nézzétek, a családban nem így kéne élni, nézzétek, a gyerekekkel nem így kéne bánni. De nem ütünk senkit, ahogy Pál sem arra tanít, hogy na gyertek és boxoljuk le az ellenséget. A magam bűnét megvallom, a magam bűnét, ha kell, ilyen értelemben megütöm, kiütöm, de a másik felé azt teszem, amit az Úr Jézus tett, aki így szól, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok és alázatos szívű. És Pál apostol megerősíti, a ti szelídségetek ismert legyen minden ember előtt. Nem bizonytalanul fut, és nem a levegőt vagdossa, nem is a másik embert. Nem a másik embert üti, a maga szívében tart bűnbánatot. És így áldja meg Pált, és így áldotta meg Isten annak idején a reformációt, és így áldja meg ma is felekezettől függetlenül mindazokat, akik úgy szeretnének a lelki sportban, a lelki küzdelemben járni, ahogy Isten igéje mutatja, ahogy az Úr Jézus élt, ahogy az apostolok éltek. Isten megáldja azokat az embereket ma is, és győzelemre vezeti már itt a földön, mert a szeretetünkkel és szelídségünkkel győzni lehet, és győzni akar, győzelemre akar vezetni minket Isten. És a célban az Úr Jézus vár, az igaz bíró vár, aki teljes bűnbocsánatot vett, szerzett meg, váltott meg számunkra. És végül Péter apostolt hadd idézem, ő így foglalja össze mindezt az első levele első részében. Teljes bizonyossággal várjátok Isten kegyelmét, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Teljes bizonyossággal várjátok azt a kegyelmet, amit az Úr Jézus megjelenésekor kaptok. Ezt a bizonyossággal teli, örvendező és győzelmes hívő életet ajánlja föl Isten most nekünk, és kívánom nektek és magamnak is. Álljunk most föl, és imádkozzunk együtt. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy aki téged követ, annak nem kell bizonytalanul futnia, az elágazásoknál tétlenkednie, és tétóba módon bizonytalankodnia. Köszönjük, Úr Jézus, hogy előttünk jársz, hogy a te igéd és a te szent lelked vezet minket ma is. Köszönjük Pál apostol és a többi tanítvány biztos futását, akik tudták, hogy te feléd tartanak, és tudták és leírták nekünk, hogy te mivel várod a benned bízókat. Köszönjük, hogy a bűnbocsánat ajándékáért te fizettél, mindent megtettél. Ezért nekünk nem kell a levegőbe öklöznünk, nem kell hiába való dolgokat, értelmetlenségeket csinálnunk, és nem kell azon aggódnunk, hogy vajon eleget küzdöttünk-e már, eleget teljesítettünk-e már, hanem teljesen megbízhatunk abban, amit te tettél. Áldott légy, Úr Jézus, mindezért. Áldjuk, magasztaljuk, dicsérjük a te szent nevedet. És kérünk, adj nekünk hitet, hogy teljes bizalommal rád támaszkodjunk, hogy valóban téged kövessünk, hogy a te szelídségeddel éljünk, még hogyha küzdelem is, mint egy sport is az élet. De hadd maradjunk meg mindig szelidek, mindig téged követők, mindig a te szeretetedből élők. Így áld meg ezt az iskolát, minden diákját, minden dolgozóját, a szülőket, áld meg minket, a gyülekezetet, akik imádságban hordozhatjuk az itt folyó munkát. Kérünk add, hogy egy kis sziget hadd legyen ez az iskola, ahol valóban a felkészülés folyik az élet nagy küzdelmére, a te követésedre. És köszönjük, hogy minnyájunk a te vársz ott a célban mindenkit, aki téged segítségül hív. Így áldunk téged a reformációért, áldunk téged azért, hogy felekezettől függetlenül mindenki lehet a tiéd, aki valóban beléd veti a bizalmát. Taníts minket futni, taníts minket öklözni, taníts minket és vezess igaz bűnbánatra, és a te kegyelmed őszinte megragadására. Áldunk, dicsérünk téged, és kérünk, maradj velünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.